Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. február 2-án. Isten megbízásából Frank testvér által. Szívünk mélyéből hálásak vagyunk Istennek az ő igéjéért, amelyet ön bőségesen és azon felül kiegyensúlyozottan is hallhatunk, függetlenül attól, hogy tanbeli dolgokról van szó, hogy az üdvösség prófétai részéről van-e szó, hogy Isten titokzatosságairól van-e szó, amelyek ez időben napirenden vannak, vagy a tanításokról, a gyülekezet alapvető tanításairól. Isten megajándékozott bennünket nagyon sok kegyelemmel, nincs kötelezettségünk semmilyen felekezet irányába, még önmagunk irányába sem, csak egy kötelezettségünk van, ez pedig az Úr irányában van, hogy mindenben megfelelőnek bizonyuljunk neki, hogy ő bizonyuljon igaznak, hogy ő legyen, mint igaz. Ma délután időt fogunk szánni az imádságra, el kell jutnunk egyszer arra a pontra, ahol kialakul egy igazi ima közösség közöttünk, hogy Isten szelleme megelevenítesse a szíveket, és kinyilatkoztathassa magát. Amennyiben az ígéről van szó, úgy lehetővé tettük, hogy bőségesen lakozzék közöttünk, de amikor a szellem tevékenységéről van szó, akkor talán egy kicsit lemaradtunk. Isten pedig azt akarja, hogy megkapjuk azt, ami nekünk jár, és ne legyünk csak hallgatói, hanem kedvezményezettjei is annak, amit hallottunk, és akkor történik meg, ha imádságban és hitben teljes bízalommal megnyílunk Isten előtt, és közeledünk hozzá, és hisszük, hogy már is megkaptuk azt, amit kértünk. Ez a helyes hozzáállás, mert Istennél már minden el van intézve, minden már beteljesedett. Kupfer testvérrel beszélgettünk előzőleg egy kicsit, valahogy mindannyian kapcsolódunk egymáshoz, Kupfer testvér és Gilson testvér, természetesen mindannyian is, akik itt vagyunk, de időről időre néhány gondolatcserét is folytatunk. És arra következtetésre jutottunk, hogy nem vagyunk katolikusok abban az értelemben, hogy minden nap előveszünk valami újat, és éjjel-nappal azt ledaráljuk, hanem hisszük, hogy Isten tökéletes megváltást szerzett Krisztusban. Hogy hozott létre, és hogy ez a miénk lehet, és hogy mi az övé vagyunk, hogy meglettünk váltva. Persze lehetünk vallásosak is, és akarjuk minden nap, éjjel-nappal újra és újra letisztálni a dolgokat, de mikor fogjuk elhinni ez esetben, hogy már rendezve lettek a dolgok, ha minden nap újra és újra tisztázni akarjuk őket. Nem, ez így nem fog menni. Nekünk, szívünk mélyéből el kell hinnünk, hogy Isten irgalmas volt, irgalmas most is, és az örökké valóságig irgalmas lesz hozzánk. A Szentírás szavai szerint irgalmasságot tanúsítok annak, akin megkönyörülök. Ő kiengesztelte a mi vétkeinket, megbocsájtotta a bűneinket, az ő tulajdonai vagyunk, és minden, ami naponta előfordulhat, az Úrra bízzuk. De annélkül, hogy hagynánk, hogy az ellenség újból rabszolgasorsba taszítson bennünket. Azt is tudjátok, hogy az ellenség leigázhatja az embereket a lelkiismeretükben, leigázhatja őket, és szemrehányásokat halmozhat rájuk úgy, hogy nem tudnak boldogok lenni. Viszont aki beletekint Isten titokzatosságába, és felfogja, hogy ingyenes kegyelemmel lettünk megajándékozva, az elkezd hálát adni, mert hisz. És mert hisz, hálát fog adni. Ez egyszerűen összetartozik. Most már csak, bár nem olvastam olyan szentírási részt, ami illene ahhoz, amit a tegnap este és ma reggel is hallottunk, de hiszen az egész Biblia bizonnyal tele van olyan részekkel, amelyeket olvashatunk, és amelyek találnak ahhoz a témához, amit szemléltünk is. Az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetében bizonyára már többször is az Efézusiakhoz írt levélben van ez a fejezet, amely megadja a használati utasítást ahhoz, hogy mit hogyan tegyünk. És bizonyára már többször is szemügyre vettük a múltban, hogy Pál apostol először is kiválasztásról, az eleve elrendeltetésről, majd az elpecsételésről beszél, és mégis a 4. fejezet 22. versétől a következőket halljuk. Ugyanis tekintettel révén a korábbi életmódhoz le kell vetnetek a régi embert, amely a család kívánságok következtében elpusztítja magát, hogy ellenben nektek meg kell újulnotok a szellemi életetek belsejében, a legbensőbb részeiben, és öltözzétek fel az új embert, aki Isten képmására lett megteremtve, valóságos igazságosságban és tisztaságban. Itt utalás van téve a régi ember, az óember levetésére és az új ember felöltésére. Azt hallottuk, hogy az Úr el akarja venni a kőszívünket, hogy egy újat adjon nekünk, egy olyan szívet, amely képes érezni, egy lágy szívet, amely telve van könyörületességgel, irgalommal, egy olyan szívet, amelyben Isten szelleme kibontakozhat, egy olyan szívet, amelyben a szellem gyümölcsei nyilvánvalóvá válhatnak. És ahogy ma reggel már láttuk, nem tehetünk mást, mint hogy Istennek oda szenteljük magunkat, elébe sietünk, és félúton találkozunk, és ez mindig a Golgota. Ott találkozunk az Úrral. Egészen addig mindenkinek magának kell elmennie. A Golgotán kívül Isten senkivel nem jön szembe. Ez az a pont, ahol Isten találkozik velünk, nevezetesen a Golgotán. De oda mindenkinek magának kell eljutnia, és fel kell fogja, hogy ez az a hely, ahol Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ott megtörtént valami, amit egyikünk sem tudott volna magától megtenni. A teljes megváltás, a teljes üdvösség, a kiengesztelődés, sőt a békesség Istennel. Aki megtorpan és megáll a Golgota előtt, az egész életében vesződni fog. De aki eljut egészen a Golgotáig, és hittel feltekint az Úrra, és felismeri, hogy mi történt, azzal vagy azon nagy dolgok fognak történni. Mert nincs ember, nem létezik ember, aki eljuthatna oda magától. Ha magunk módján próbáljuk megvalósítani a feladatot, akkor valóban megtörténhet velünk, hogy még nem jutottunk el a Golgotáig, hogy még nem ismertük fel, hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve. Ezt hittel fel kell ismernünk, el kell fogadnunk, mint isteni tényt az életünkre nézve. Jön, aminek jönnie kell. Istennek mindig igaza van. Nehogy azt gondolja valaki, hogy Isten valaha is nekünk fog igazat adni. Úgy van, hogy nekünk kell majd neki igazat adnunk, és nekünk kell majd azt mondanunk, ahogy írva van, neked igazad van. Mindig, amikor valamire sor kerül, Istennek mindig igaza van. Amikor Isten szelleméről van szó, sok lett arról is írva, sokat prédikáltak róla, nézetek lettek kicserélve. Bennünket valójában a dolog lényege foglalkoztat. Nem csak filozófálni akarunk róla, vagy elméletet akarunk kidolgozni, hanem valóban azt szeretnénk, hogy Isten valóságos szelleme, Isten valóságos szavaival összekapcsolódjon, és Isten valóságos gyermekeiben elérje az ő fennhatóságát. És erre szükség is van, anélkül, hogy valamilyen lelkesedésbe ringatnánk magunkat. Nézzétek, ott feltört egy forrás, és így kell lennie mindannyiunknak. És az Úr azt mondja, az a víz, amelyet én fogok nektek adni, örök életre feltörő forrássá válik bennetek. Közvetlenül azután áll, ezt pedig a szellemről mondta, amelynek mindazokra, akik hívővé válnak, el kell jönnie. Valami egyszerűen feltör. Nem a száj az, ami elkezd, hanem a szív. A szívben kezdődik el minden, aztán áttör, aztán előjön, aztán megmozdulnak az ajkak, és akkor képesek vagyunk magasztalni és dicsérni az Urat. A tegnap este hallottuk itt a hasonlatot az öreg fákról, amelyek csupaszok lettek. Gilson testvérünk azt mondja nekem, hogy néhány nappal ezelőtt otthon elolvasta Ezékiel 17. fejezetének az utolsó versét, ott írva van az öreg fákról, aztán megint a fiatal fákról, amelyek kihajtottak. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik úgy vannak elültetve, mint a vízfolyások mellé ültetett fák, akik a kellő időben meghozzák a gyümölcseiket. Ez nem tőlünk kifolyólag történik meg, hanem Isten ereje által, amely rajtunk hatékony akar lenni. És ezúttal sem erőfeszítés, ellenben a hit. A dolgok csak a hit által képesek mozgásba lendülni. Ha mi nem hiszünk, akkor nem működik. Nekünk hinnünk kell, és pedig úgy kell hinnünk, ahogy a Szentírás mondja, csak akkor áradhatnak belőlünk az élővíznek folyamai. Ne elmélkedjünk, ne töprengjünk, ne érveljük úgy, hogy mi lesz most, hanem higgyük el, amit Isten mondott, és aztán igényeljük azt magunknak személyesen. Sok ége szakaszt fel lehet olvasni. Ezékiel prófétánál van megírva az általában ismert bibliai szakasz, közvetlenül a következő fejezetben, a 37. fejezetben az, hogy a halott csontok életre fognak kelni, és Isten erről is gondoskodott. Isten gondoskodott róla, és hogyan történt ez? Azáltal, hogy a szellem beléjük érkezett. Ezékiel 37. fejezete egy nagyon fontos fejezet. Tulajdonképpen itt Izrael népe újjáéledéséről van szó, de mielőtt Izrael népe újjáéledhetne, a gyülekezetnek kell újjáélednie, hiszen tökéletességre kell jutnia, fel kell legyen ékesítve, mint egy menyasszony, mielőtt felvétethetne a dicsőségbe. Nekünk mindannyiunknak teljesen egyé kell válnunk Istenben, az ő ígéjében, az ő munkájában, és egymással is, mert ez az, ahova Isten megparancsolta az áldást. Ezékiel 37. fejezetének a 4. versében ez áll. Erre fel azt parancsolta nekem, profétálj ezek felett, a csontok felett, és kiáltsd nekik. Ti elszáradt csontok, vegyétek tudomásul az Úr szavát. Először is megérkezik az Úr szava, és utána jön az Isten szelleme. Ezt is hallottuk, Isten szelleme levegett a mélység felett, de még nem történt semmi. Aztán elhangzott az Isten szava, és az Isten szelleme együtt az Isten szavával, és minden előjött, minden élet előtört, minden egyes szó, amit Isten kimondott, valósággá vált az ő személy előtt. Ő szólt és előállt, parancsba adott valamit és megjelent. Isten szelleme elkísérte Isten szavát, és megjelenítette azt, amit Isten mondott. Isten szelleme ugyanígy kell, hogy kísérje az ígéreteket. Isten szavait általában, amelyeket ezekben a napokban hallunk, nem áhítatos eszmék, nem. Isten szelleme, Isten ereje az, amely életre kelti, megeleveníti Isten szavát. Amint tudjátok, Branham testvér is tett időnként tapintatos megjegyzéseket, ami az ajándékokat illetik, és tudjuk, hogy ez mind helyes, mert elég sokan vannak, akiket felkent a Szent Szellem, de akik mégis lábbal tapossák Isten ígéjét, akik elhatárolják magukat mindentől. És azt is látjuk, hogy még azokban a gyülekezetekben is, amelyek néhány évvel ezelőtt még valahogy megőrizték az illemet, a testvérnők hagyták megnöveszteni a hajukat, ügyeltek arra, hogy legalább külsőleg minden rendben legyen. De ha belülről már nem stimmelnek a dolgok, akkor már nem kell arra sem ügyelni, hogy kívülről minden rendben legyen. Mert ez esetben mit ér a hosszú haj, mit ér mindez, ha belülről továbbra sincs rendben semmi. De Brenham testvér azt mondja, hogy ha bennünk rendben van minden, vagy ha belül minden rendben van, akkor kívül is rendben lesz. Akkor kívül is rendben lesz minden. De ha látjátok, hogy még a teljes evangéliumot hirdető gyülekezetekben is a fiatal testvérnők nadrágban énekelnek a kórusban, minden világi formákat öltött, és mégis azt mondják, hogy részesedtek a Szent Szellemben, és még bizonyosak abban, hogy így meglátják Isten dicsőségét. Amikor Branham testvér egy kicsit élesen előveszi ezeket a dolgokat, akkor belső lázadás tör ki, és azt mondják, igen, mit akar ez nekem mondani. Miféle szellem az, amely fellázad Isten ígéje ellen? Hiszen ez mégsem lehet a Szent Szellem. Ha a Szent Szellemről van szó, akkor ott van a kapcsolat Isten ígéjével, még akkor is, ha az élesebb, mint egy kétélű kard. Akkor megvan a kapcsolat Istennel az ígén keresztül és a szellem által. De szeretnénk önmagunkat Isten fényében szemlélni, és nem másokat. Isten ma hozzánk intézi az ő szavát, és ha nem vigyázunk, megtörténhet velünk, ha az idő még 10 évig tartana, hogy minden teljesen másképp néz neki. De higgyétek el nekem, Isten gondoskodni fog arról, akár fiatalok vagyunk, akár idősek, hogy valami alapvető történjen mindannyiunkban. Én nem szeretnék kényszerítve lenni arra, hogy végignézzem, ahogy a lejtőn lefele megyünk, hanem szeretném, ha végignézhetném, hogy tisztánlátásról, áldásról, áldásra, felismerésről, felismerésre vagyunk vezetve. Egyáltalán nem szeretnék tanúja lenni a hanyatlásnak vagy a bukásnak. A szó legszorosabb értelmében vett fellendülést szeretnék megtapasztalni vagy átélni Isten kegyelme által. És ennek a szellemi fellendülésnek el kell jönnie, és el is fog jönni. Én nem számolok azzal, hogy lesüllyedünk. Aki le akar süllyedni, az menjen, de mi Istennel együtt akarunk tovább menni, és Istennel valóban felfele megyünk. Egyértelműségből egyértelműségbe, és igazságból igazságba. Majd így folytatódik a 9. versben, Ezikiel 37:9. Akkor így szólt hozzám, prófétálj a leheletnek, igen, prófétálj emberfia. És mondd az élet szellemének, így szólt Isten az Úr. Ó, szellem, jöjj elő a 4 szelek felől, és lehelj ezekre az agyonvertekre, hogy újra megelevenedjenek. Amikor tehát így prófétáltam, ahogy ő meghagyta nekem, vagy megparancsolta nekem, az élet szelleme beléjük támadt úgy, hogy életre keltek és talpra álltak egy hatalmas nagy sokaság. Nem szeretnék doktrinálisan belemenni ebbe a gondolatokba, de nem hibáznék, ha ezzel azokra lenne utalást téve Izrael népe közül, akiknek le kell majd tenniük az életüket, majd bemennek az 1000 éves királyságba. Minden esetre Isten szelleme, az élet szelleme beléjük költözött, és újra talpra álltak egy hatalmas nagy sereg. Amit Isten Izrael maradékával tenni fog, nem teheti azt meg a gyülekezet maradékával is? Izraelről meg van írva, még ha számban annyian lennétek is, mint a tenger homokja, úgy mégiscsak egy maradék lesz megmentve belőled. Mi legyen a helyzet a gyülekezettel? Egy maroknyi marad meg, egy maradvány, akiket sem hallani, sem látni nem akarnak sehol. De éppen ezzel a maradékkal akarja Isten befejezni az üdvösség történet folyamatát, mert Istennél nem 30 000 a döntő, mint Gideon idejében, hanem 300 is elég, ha ez a 300 a megfelelő, hogy Isten beteljesítse, amit eltervezett, az elegendő. És kegyelemből mi is részessei akarunk lenni ennek. De hiszen ez nem a te választásod volt, nem mi szerettük őt, hanem ő szeretett ki magának minket. Nem mi kerestük őt, hanem ő keresett minket. Nem mi találtuk meg őt, ő talált meg minket. De mivel tudjuk, hogy ő szeretett ki magának minket, újra szerethetjük őt teljes szívünkből. Voltak más ígerészek is a római levélből való rész, amit mindannyian jól ismerünk, hogy a Szent Szellem vagy Isten szeretete a Szent Szellem által ki lett árasztva a szíveinkbe. Vagy ki lesz árasztva. Nem mint akik mereven ragaszkodunk az önigazságunkhoz, nem örökös jobban tudás, hanem Jézus Krisztus jelleme. Róma 5. fejezet. Róma 5. fejezet, az 5. vers. A reménység azonban nem vezet csalódáshoz, mert az Isten szeretete ki lett árasztva a szívünkbe a Szent Szellem által, amely kölcsönadatot nekünk. Az Ezékiel könyvében együtt olvastuk, hogy Isten egy új szívet, egy új szellemet akart adni nekünk, majd akkor az ő szelleméből is akart adni, vagy akart részesíteni bennünket. Itt pedig elénkbe van tárva, hogyan történik ez. Mert a reménység nem vezet csalódáshoz, mert Isten szeretete ki lett árasztva a mi szívünkben a Szent Szellem által. Először el kellene mégis olvasnunk a két verset, vagy az előző három verset, hogy a hit által szabad hozzáférésünk van a jelenlegi kegyelmi állapotunkhoz. A második versben ez áll itt, aki által mi is hit által hozzáférést nyertünk a mostani jelenlegi kegyelem állapotához, és dicsekszünk is az Isten dicsőségének reménységére nézve. Sőt, mi több ennél, még a nyomorúságokban is dicsekszünk vele, mert tudjuk, hogy a nyomorúságok álhatatos kitartásra késztetnek türelmet, eszközölnek ki. És aztán ez a vers, a negyedik. Az álhatatos kitartás pedig megbízhatóságot, a megbízhatóság pedig reménységet. A reménység azonban nem vezet csalódáshoz, mert az Isten szeretete ki lett árasztva a szívünkbe a Szent Szellem által. Egyik dolog a másikba átvezet. A kegyelmi állapot, az Istenhez való szabad hozzáférés, a függöny ketté lett szakítva, Isten bárányának a vére nem veszett kárba, hanem az ő saját vérével belépett a mennyei szentébe, hogy felajánlja azt a kegyelem székén, hogy hűséges főpapként maradjon ott addig, amíg az utolsó nem lesz hozzá csattolva, hozzá illesztve, és a mennyasszony el nem éri az ő tökéletességre jutását. És csak ezután emelkedik fel közben járóként, és jön, hogy vőlegényként hazavigyen bennünket. Így jutottunk el tehát a kegyelem jelenlegi állapotába, a Jézus Krisztusba, ami Urunkban vetett hit által. De Isten és Isten dicsőségének reménységére nézve dicsekszünk, de Isten kegyelmével együtt jár Isten dicsősége is. Amennyiben megtapasztaltuk Isten kegyelmét, valóban megtapasztaltuk azt, akkor azt is megtapasztaljuk, hogy meg fogjuk látni az ő dicsőségét. Akkor ez van írva tovább, sőt, mi több ennél. Még a nyomorúságokban is dicsekszünk vele. Igen, persze, hogy többnyire panaszkodunk, legalábbis én így érzem. A nyomorúságban, amikor olyan napok jönnek, amelyek nem tetszenek nekünk, pedig mindenkinek ígéretben lett adva belőle. És akire még nem jöttek el, arra még eljöhetnek, ha csak az Úr nem jön el mielőbb. De itt az van megírva, sőt, mi több ennél. Még a nyomorúságokban is dicsekszünk vele, mert tudjuk, hogy a nyomorúságok álhatatos kitartásra késztetnek. Amennyiben ez így van, akkor mégis szükségünk van a megpróbáltatásokra, és harcolunk ellenünk, lázadunk ellenünk, kézzel, lábbal védekezünk a nyomorúság ellen. Csak hogy hogyan jussunk el az álhatatos kitartáshoz, vagy türelemhez, amire szükségünk van ahhoz, hogy megtapasztaljuk Isten utolsó ígéreteit, ha hiányzik egy láncszem a láncból. Nem, Isten szavaival mindez előre meg lett mondva nekünk. Vagy meg tudjátok nekem mondani, hogy mit felejtett el Isten? Minden pont meg lett világítva, minden tanítás itt van, minden felismerés, minden itt van Isten szavaiban. Mi az, amit Isten elfelejtett? Igenis, elfelejtett a mi bűneinket, sőt a feledés tengerében vetette őket. Igen, ez az, ahogy itt meg van írva. Mert tudjuk, hogy a nyomorúságok álhatatos kitartásra késztetnek, vagy azt eszközlik ki. Az álhatatás kitartás pedig megbízhatóságot, a megbízhatóság az reménységet. Nekünk mindenben megbízhatóaknak kell lennünk, kitartóaknak kell lennünk, el kell viselnünk, bármi jön vagy megy. Hiszen a megváltásunk nem időbeli dolgokon múlik, hanem örökkévaló, és örökké az Úrral leszünk, mert örök életet nyertünk. Szerettem volna, ha ma elénekeltük volna az éneket, bűneimtől szabad lettem, mert a refrén végén az van, így van a megfogalmazás. Igenis hiszek, Isten örökké való fiában. És hiszen tudjátok, mivel mi olyan pontosan vesszük a Szentírást, ahogy Isten ránk hagyta az ő szavaiban, tényleg nincs olyan passzus, ami azt mondaná az írásban, hogy a fiú örökké való. Éppen ellenkezőleg. A Szentírás azt mondja, te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. És aztán, amikor ezt a refrént magamnak énekelem, azt éneklem, hogy Isten dicsőséges fiában hiszek. Ez is rímel, és ez igaz, nem igaz, de hadd legyünk pontosak a Szentírással. A Szentírás azt mondja, örök atya, erre azt mondjuk amen. A Szentírás azt mondja, egy fiú születik nektek, erre azt mondjuk amen. Amikor azt mondja, a békesség fejedelme, amment mondunk. Amikor azt mondja, hatalmas Isten, azt mondjuk amen. Örökkévaló atya, megint amen. Mindig azt mondjuk amen. De csak akkor, ha megtaláljuk a Szentírásba. Ha nem találjuk meg a Szentírásba, nem jön az amen. Mire is mondjunk egy amment? Amit az emberek összeállítottak maguknak, és ezt valószínűleg ma reggel vagy tegnap este említettem meg, nem elég jó a memóriám ahhoz, hogy visszaemlékezzek rá, amikor erről az isteni gazdasági egységről olvastam. Az embernek ezt tényleg vizualizálnia kell. Amint a legnagyobb evangélista havilapjában, akit a világ a 20. században ismert, hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen cikk álljon a Szent Háromságról, és aztán elmegy olyan messze menően, ahogy én valóban nem láttam mind a mai napig, nem hallottam, nem is olvastam még. Egyszerűen azt állítja, hogy az isteni Szent Háromság egy gazdasági egységet alkot. Igenis, úgy van, ez borzasztó dolog. És mit mondtunk itt röviddel ezelőtt? Ez nem ítélet, csak egy megállapítás arról, hogy Isten milyen kegyelmes volt irántunk. Az emberek mindig együtt sodródnak az árral, átvették a tanítási hagyományokat, és ki tudja meddig kiszélesítették őket, és nem is tudják, hogy egy-egy hamis Isten ismeret. És helytelenül keresztelnek az istenségről, helytelenül tanítanak, miközben azt hiszik, hogy nekik van a legnagyobb programjuk Istenről a Földön. Nem, Isten az ő ígében van, és ha az ő ígéje bennünk van, akkor Isten is bennünk van. Isten nem tud túllépni, nem tudja túltenni magát az ő szavát. És Isten soha nem fog emberi programokat vallani. Neki van egy programja, és mi bele akarunk illesztve lenni ebbe a programba. Az 5. vers még egyszer. A reménység azonban nem vezet csalódáshoz, mert az Isten szeretete ki lett árasztva a szívünkbe a Szent Szellem által. Isteni tiszta, szent szeretet, amely nem számítja, nem rója fel azt, ami rossz volt. Az a szeretet, amely együtt törül az igazsággal, ahogyan azt mindannyian világosan olvashatjuk az 1. Korintus 13-ban és sok más helyen is. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 11. versében ott áll a jól ismert íke, mert mindazok, akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai vagy gyermekei. A szellem ugyanis, amelyet ti kaptatok, nem a rabszolgaság szelleme, hogy újból félnetek kellene, hanem a fiúság szellemét kaptátok, amelyben azt kiáltjuk, hogy Abba, Atyám. Nincs többé rabság. Hallottátok-e a tegnap este, amikor Branham testvér azt mondta, mindenütt diktátorok vannak, uralkodnak. Én meg arra gondoltam, egy pápa van a Vatikánban, de 100 és 1000 kis pápa létezik mindenütt. legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy csak egyetlen egy tekintélyt ismerjünk el, és ez az íge isteni tekintélye legyen közöttünk. Semmiféle ember nem létezik a Földön, akinek valamilyen tekintélye lehetne. Csak egyetlen egy isteni tekintély létezik, és ez az a tekintély, amelyet Istentől kaptunk az íge és a Szent Szellem által. Nem létezik az az ember, akinek bármi jelenteni valója lenne. Sőt, maga Branham testvér is csak az ígét volt képes előterjeszteni, és ebben volt a teljhatalom. Igen, benne volt a lendület, hogy Isten arra rendelte őt, hogy közhírét tegye az ígét ebben az időben. Hiszen mindannyian tanúi voltatok, láttátok, amikor a film elő lett vetítve, ő ott állt tehetetlenül, és azt mondja, várok valamire, és akkor hirtelen megjelent, ott volt. Olyan tehetetlenül állunk mi is itt, de bízunk Istenben, nem önmagunkban, hogy ő mindent meg tud tenni. Ó, bárcsak képesek lennénk ma úgy imádkozni, hogy Isten előtt meghallgattatásra találjunk, ne maradjunk el a szolgasorsban. Hadd olvassam fel újra, vagy hadd hangsúlyozzam legalább még egyszer. De hiszen nem a rabszolgaság szellemét kaptátok, hogy újból félnetek kellene. Hányan félnek? Félnek ettől, félnek amattól, félnek, félnek, félnek. A tökéletes szeretet azonban kiűzi a félelmet, mert a szeretetben nincsen félelem. A szeretetben van a bízalom, a szeretetben van a hit, a szeretetben van mindaz, amit Isten megígért nekünk. Ezek a Szent Szellem gyümölcsei. Következetesen tehát ne vessük magunkat allá a rabszolgaságnak, és ne legyünk félelemben sem, erre már igazán nincs szükségünk. Hadd jöjjünk ma bízalommal, tisztelettudóan járuljunk Isten elé. Ez egy nagy különbség, nem félelemmel, hanem szent tisztelettudattal járulunk Isten színe elé. És hittel jövünk, bízalommal jövünk, mert nem a rabszolgaság szellemét kaptuk, hanem a fiúság szellemét, a fiúság szellemét. Joggal mondhatjuk Istenünkhöz intézően, hogy mennyei atyánk, mert ő fiakká és leányokká tett minket. És itt megvan még írva a 16. versben, éppen ez a szellem az, amely a mi szellemünkkel egyesítve tanúsítja neki, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten szellemének a tanúsítása, a mi szellemünknek a tanúsítása, hogy Isten gyermekeivé lettünk. Hogyan mondta Branham testvér, mi semmit sem tettünk hozzá ahhoz, hogy erre a világra jöjjünk, ide szülessünk. Nem tettünk ahhoz sem hozzá semmit, hogy újjászülessünk egy élő reménységre. Minden Isten tervében van, és mi Istenemet tervében lettünk beillesztve. Én hálás vagyok, hogy nem csak beleszülettem ebben a világba, hanem hogy kikerültem, kilettem ragadva ebből a világból. Kiszülettem, hogy Istentől születtem, örök életet kaptam, és hogy Isten szelleme tanúságot tett számomra arról, hogy Isten gyermekévé lettem. Akkor az egész világnak vége lehet, ezen nem változtat mégsem senki semmit. Ne higgyétek, hogy van olyan hatalom a Földön, amely képes lenne Isten tervét megsemmisíteni. Egy ilyen hatalom nem létezik, a sátán még messziről sem mindenható. Aki azt hiszi, hogy a sátán mindenható, az összekeverte az Istent az ördöggel. Csak egy van, aki mindenható, mindent tudó és mindenütt jelenlévő, és ez az Isten. A sátánnak pedig már régen meglettek szabva a határai, és egy napon úgyis örökre sor kerül a megsemmisítésére. És akkor az Úrnak már nem is kell vele foglalkoznia, Mihály arkangyal majd gondoskodik róla. Az Úr legyőzte őt, és ez a győzelem a miénk lehet. Akkor azt mondta, ami megváltunk, most hangzik el az ítélet a világ fejedelmé felett. És azt mondja, a világ fejedelme meg lett ítélve, és mi szabadok lettünk. Ő el lett ítélve, mi pedig szabadok lettünk. Isten nem a mellékes dolgokat ítélte meg, hanem az okot távolította el, és ez volt minden bűn és minden vétek előidézője, okozója. Mi csak bele lettünk vonva. Egyáltalán nem tartoztunk mi oda, hiszen a világ megalapítás előtt már Isten fiainak és lányainak voltunk rendeltetve. Még az utolsó vers itt, olyan csodálatosak mindezek a dolgok, amelyek itt meg vannak írva, a Római Levél 8. fejezetének 17. verse. Ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk, mégpedig Isten örökösei és Krisztus társ örökösei, ha vele együtt szenvedünk, hogy részünk legyen az ő dicsőségében, és részt vegyünk abban. A szenvedés egyáltalán nem az én világom, és talán még vannak néhányan, akik hozzám hasonlóan mintázottak. De ez is hozzá tartozik, mindenképpen hozzá tartozik. Isten soha nem fog többet ránk rakni, mint amit el tudunk viselni. És a tegnap este ezt is hallottuk, ha lépést tartunk az Úrral. Könnyű az igánk, és nem nehéz a teher sem. Igen, Branham testvér szó szerint azt mondta, akkor az iga olyan könnyű, mint a tolló. De néha érezzük, hogy itt is, ott is egy kis nyomás nehezedik ránk. De ez akkor rajtunk múlik, akkor nem vagyunk úgy egészen összhangban az Úrral. Amennyiben összhangban vagyunk ővel a megfelelő lépés ütemben, akkor minden csodálatosan alakul. Isten ajándékozzon meg engem, ajándékozzon meg téged, ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel. Ezzel, hogy éljünk ezzel a szabad hozzáféréssel, hogy egyszerűen felemeljük a szavunkat, hangunkat, mert a szívünk arra sürget minket, hogy beszéljünk Istennel, és akkor érezni fogjuk, hogy az ő áldása mégis leszáll ránk. Újra és újra elmondtuk, Isten a prédikációban és az ígén keresztül szól hozzánk. Aztán imádságban beszélünk mi Istenhez, és az Úr küldi ránk az ő áldását. Szándékosan nem akartunk ma hosszúra fogni, mert néhányan téli körülményekkel találkozhatnak a hazafele vezető úton. És ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott az az íge is, amit Isten az Úr mondott, előttem fennálló lesz a magvetés és az aratás, a fagy és a hőség, a nyár és a tél. Isten minden szava igaz is marad. Ne panaszkodjatok tehát, ha téli körülmények közzé kerültök, mondjátok csak, hűséges Uram, a te szavad ez esetben is valóra vált a szemünk előtt. Köszönjük neked, de mi mást is tehetnénk, hiszen ezt mondta az ő ígéjében, és ez így is marad, amíg az idő így ezen a módon fennáll. Legyen, hogy Isten gazdagon megáldjon bennünket. Amen. Hadd jöjjünk gyorsan még előre, hogy együtt imádkozzunk Isten színe előtt. Branham testvér ezt is mondta, hogy az oltárt már nem könnyek díszítik, hanem liliomok. Nem akarunk-e jönni, hogy hálát adjunk Istenünknek? Hadd imádkozzunk, az ő ígéje intéződött hozzánk, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Melyik kórus is volt az, amit az előbb mondtam? A bűntől megtisztultam. Higgyétek el teljes szívvel, és csak énekeljétek együtt. A bűntől megtisztultam, bementem az ő örömébe, örökké magasztalom őt, a megváltót, a szabadítót. Békességem és nyugalmam van, mert a vér befedezte azt, ami oly nagyon rám nehezedett. Igen, én hiszek a megváltóban teljes szívemből. Igen, én hiszek Isten dicsőséges fiában.